az elmebetegségek általános pszichológiája. A pszichiátriának az az újabb iránya, melyet főképp Freud, Jung és Bleuler kutatásai jelöltek meg, nem elégszik meg többé a pszichózisok szimptomáinak leírásával, hanem a tünetek közötti összefüggéseket kutatva a pszichózis mechanizmusát igyekszik kideríteni pszichoanalízis útján. A pszichoanalitikus vizsgálatnak köszönjük a hisztériáról újabban kifejlődött nézeteket. A hisztéria kérdését a konverzió tana igyekszik megoldani. Részletekben kaphatunk még újabb és pontosabb megfigyeléseket, a lényeg, az elv maga azonban teljes áttekintést ad. Eszerint a hisztéria nem más, mint konvertálódott lelki szenzáció. A diszponált egyénben anasztéziává, hiperesztéziává, kontraktúrává, pszichikus depressziókká, stb. Konvertálódott szenzáció. Ezt a régi iskola is elismeri. Röviden és velősen a hisztéria vele született abnormális lelkiállapot, amelynek sajátossága abban rejlik, ahogyan azt Möbius megfogalmazza, hogy a test kóros elváltozásait a képzelet idézi elő. Minden emberben megvan a hajlam a konverzióra. Ha öröm ér bennünket, kipirulunk, szívdobogást kapunk. Ha szerencsétlenség, sírunk és lehangoltakká leszünk. A szenzáció konvertálódott. A konverzió tehát tulajdonképpen reflex tünemény, és pedig nem csak analóg, hanem azonos reflexzel. Mi a principiuma a konverziónak? Hogy a szenzáció tényleg erős legyen. Mik az erős szenzációk? Amik az én komplexet közvetlenül létérdekeiben érintik. Más szenzáció nem lehet intenzív. Eo ipso, azaz magától értetődően éppen ezért nem is konvertálódik. Mi az oka annak, hogy a hisztériásnál a szenzáció hamis irányban konvertálódik? Hogy erre a kérdésre felelhessünk, vissza kell térnünk a reflex definíciójára. A reflexet jellemzi a célszerűség és az automatikusság. Tulajdonképpen minden életműködés ilyen, célszerű és automatikus. A reflex maga tehát, mint egy típusa az életműködésnek, és mert rövid idő alatt folyik le, kitűnően megfigyelhető, és benne minden életfolyamat közös ismertető jelei, a célszerűség és a gépszerűség. Ez annyit akar mondani, hogy szükségszerűség, pontos determináltság, könnyen, világosan tanulmányozhatók. A hisztériások lelki életét az jellemzi, hogy azokban az örökölt és szerzett diszpozíciók révén ezeknek a belső lelki reflexeknek, amelyeknek normális prototípusa gyanánt a szerencsétlenség vagy kár hírére bekövetkezett sírást említettük, hajlamuk van arra, hogy abnormális módon játszódjanak le. A hisztériás az az ember, akinél a lélek olyan érzékeny és a pszichét védő berendezés oly erős, hogy nála a reflexnek más lefolyása célszerűbb. Miután célszerűbb, tehát más módon jön létre. Egy fonák reflex művelet következik. Egy fonák reflex berendezés támad. A hisztériás öntudatlanul, automatikusan elnyomja a bánatát. Nem sír, nem töpreng a saját nyomorúságán és szerencsétlenségén. Elmenekül ezektől a gondolatoktól. Nem akar rá gondolni. Kiszorítja őket az öntudatából. Kap helyette egy anesztéziát valamelyik karjába, egy nyelési görcsöt, kontraktúrát, csuklást, stb. Fel kell vennünk, hogy a hisztériánál valóban célszerűbb a reflexnek ilyen létrejövése, s ez könnyen érthető. Igaz ugyan, hogy az anesztézia talán évekig megmarad, a csuklás talán hosszú hónapokig naponként visszatér, de a szenvedés, bár soká tart, kisebb fokú, olyan, hogy ezt a hisztériás psziché könnyebben elviseli, mint azt a másik, pár percig vagy másodpercig tartó nagy szenvedést, amely elől mindenáron elmenekült. Menekülnie kellett, mert én komplexe nem bírta volna el. Tényleg, bizonyára elbírta volna, de erre nem került sor. Az én komplex hiperesztéziája már létrehozta a konverziót. A hisztériás nem bírja el az én komplex komoly sérelmét. Az életet olyan mélyen éli át, hogy mindig mindent az én komplexre vonatkoztat. Hiszen többé-kevésbé kifejezett módon mindannyian ezt csináljuk. A saját életünkhöz és életérdekünkhöz mérünk mindent, de szervezeti és szellemi egyensúlyunkat veszélyeztető reakció nélkül. Az én komplex számára semmi sem közömbös. A színeknek, a hangoknak, az illatoknak határozott hangulatuk van. A subconscience öntudat az impressziók és emlékek végtelen logaritmus táblái között rögtön kikeresi azoknak a létünkhöz való viszonyát, mint egy exponensét, amely már készen van adva. A hisztériás pszichében azonban az öntudattalannak ez a munkája sokkal élénkebb, differenciáltabb. A hisztériás vehemensebben szeret, és elkeseredettebben gyűlöl, minden szenzáció iránt érzékenyebb. Jobban fél a haláltól, a szomorúságtól, a pénzveszteségtől, az impotenciától és a menstruáció elmaradásától. Fontosabbnak érzi adott esetben a dicsőséget, hírt, gazdagságot, a mulatságot, a koituszt, az élvezeteket. Ilyen körülmények között érthető, hogy a hisztériás számára mondjuk egy szexuális trauma sokkal jelentősebb, sokkal rettenetesebb és elviselhetetlenebb lehet. Az én komplex számára teljesen közömbös szenzáció nincsen. A szenzációk általában kétféle típusúak. Kellemesek, kellemetlenek. Ha még megjelöljük a szenzáció fokát is, erős vagy gyenge voltát, amely persze attól függ, hogy a szenzáció mennyire érinti érdekeiben a komplexet, akkor a szenzációt már teljesen jellemeztük. Eszerint a szenzációknak négy típusa van. 1. Gyengén, 2. Erősen, 3. Gyengén, 4. Erősen. Mind a kettő két csoportra oszlik. Pozitív, azaz kellemes, és negatív, azaz kellemetlen. A negyedik, az erősen kellemetlen szenzáció az, amelyet általában traumának neveznek. A pszichotikus egyén téves eszmevilága állandóan az én komplexével van elfoglalva. Az önző ember példája. A neuraszténiások és hisztériások kényszergondolatai, a paranoiások, a paralitikusok, a demencia precoxban, a demencia senilisben szenvedők téves eszméi mind az én komplex termékei. A neuraszténiás, aki azon töpreng, hogy az életét elhibázta, hogy koitusza nem fog sikerülni, hogy hátgerinc sorvadása lesz. A hisztériás, aki retteg a pártában maradástól. A paranoiás, aki dúsgazdagnak, előkelő család sarjának, mártírnak, királynak hiszi magát, vagy arról panaszkodik, hogy üldözik, és az életére törnek. Mind az én komplexével, az életével, a saját életkérdésével foglalkozik. Hasonlóképp a demencia precoxos, aki azt veszi észre, hogy befolyásolják, és életerejét tönkreteszik. A demencia senilisben szenvedő, aki elszegényedési és meglopatási téves eszmékkel bajlódik, a paralitikus, aki az egészségével dicsekszik, és a világ legerősebb emberének hirdeti magát, a melankóliás, aki büntetést kér egy általa elkövetett vétekért, és szeretne meghalni, mind a legfontosabb, legnagyobb életérdekeikkel foglalkoznak. Csak azzal foglalkoznak. Mindannyinál megtaláljuk tehát az én komplex átalakult és felfokozott érzékenységét. Ha az én komplexet magát vizsgáljuk, azt találjuk, hogy az több komplexből van összetéve. 1. Szexuális vagy fajfenntartási komplex. Ennek legfőbb gondja az egyén nemi boldogulása. A komplex nagyfokban kellemetlen izgalma például a féltékenységi kényszer gondolat vagy téves eszme, a szexuális impotenciától való félelem kényszer gondolata. Általában a komplex aktivitásának iránya, azaz vágya, egy jó és nagy kielégüléseket adó nemi élet, gyermekek nemzése, stb. Sérelme, visszautasítás az ellenkező nemű részéről, a gyermekek halála, stb. 2. Az egészség vagy önfenntartási komplex. Ez az egyén testi boldogulására ügyel. A komplex nagyfokban kellemes izgalma, például tífusz utáni rekonvaleszencia eufóriája, az erők visszatérésének, a test napról napra való erősödésének érzése. A komplex nagyfokban kellemetlen izgalma, hipohondriás kényszer gondolatok. A komplex aktivitásának iránya, azaz vágya, nagy testi erőbírása, jó ételek, kényelem, tisztaság megszerzése, szóval mindaz, ami a test egészségének kedvez. Sérelme egy gyógyíthatatlan betegség tudomásul vétele. 3. Anyagi vagy pénzkomplex. Szorosan összefügg az önfenntartási komplexszel. Ez a komplex az egyén anyagi boldogulásával törődik. A komplex nagyfokban kellemetlen izgalma, ha arról értesülünk, hogy kölcsönét valaki felmondta nekünk, vagy a meglopatás, az elszegényedés, vagy anyagi tönkremenés kényszer gondolata téves eszme formájában is. A komplex aktivitásának iránya, azaz vágya, sok pénz, anyagi függetlenség, fizetésemelés, sérelme, kártyaveszteség, tűzkár, stb. 4. Erkölcsi vagy ambíció komplex. Ez a komplex az egyéniség szellemi boldogulását, elismertségét, hírnevét, dicsőségét óhajtja. A komplex nagyfokban kellemes izgalma, látni, hogy munkánk elismerésben részesül. Kellemetlen izgalma, félreismerés, hivatali mellőzés, amely természetesen egyúttal sérelme lehet az anyagi, az önfenntartási és fajfenntartási komplexeknek is. A komplex vágya hírnevesség, siker, szoborban való megörökítés, szép temetés, stb. Sérelme, félreismerés, lekritizáltatás, stb. Ez a 4 komplex a legfontosabb. Ezek mellett egyes embereknél és egyes korokban még a következő 2 organizálódhatik. 5. Származási vagy faji komplex. Ez a komplex az egyén származását tartja számon, mint olyat, amelynek révén szexuális téren, anyagilag is, erkölcsileg is, sőt, a túlvilágon is, Egyiptom jobban boldogulhat. A komplex nagyfokban kellemes izgalma, például egy győzelmes csata híre. Ez bizonyos fokig érdekli az anyagi vagy pénzkomplexet is. A komplex kellemetlen izgalma például a nemzet pusztulásán, elveszett dicsőségén való töprengés. Ennek a komplexnek negatív izgalma hozta létre például Vörös Marti véncigányát, Tompának a gólyához írt versét. Míg a komplex pozitív izgalma ugyancsak Vörös Martinál például a Zalán futásában, Zrínyinél a Zrínyiászban élte ki magát. A komplex vágya a faj, a család boldogulása, érvényesülése. A komplex traumája például egy csatavesztés híre. Ez a komplex dekadens korokban atrofizál. 6. Vallási komplex, melyet az egyéniség túlvilági boldogsága foglalkoztat. A komplex nagyfokú kellemes izgalma, például egy hívő zsidónál a Tórához való hivatás, amely nem csak nagy megtiszteltetés, tehát nem csak az erkölcsi komplexnek kellemes, hanem az üdvözülés sanszait nagyban előmozdítja, azaz egyenesen a vallási komplexre hat. A komplex kellemetlen izgalma, például hívő katolikus számára a gyónásnál a feloldozás megtagadása. A komplex vágya, hogy mohamedánul fejezzük ki magunkat, a túlvilágon a 7. paradicsomba jutni. A komplex traumája kiátkozás az egyházból. A komplex dekadens korszakok végén aktiválódik. Az egyes komplexek keretein belül apróbb komplexek organizálódnak. Egy fiatal embernél a szexuális komplexben tisztán a közösülésre, kéjelgésre vonatkozó képzetek szerepelnek, később gyermekek nemzésére, a faj fenntartására való törekvés komplexe képződik benne. Apasági vagy anyasági komplex. Ennek a komplexnek a kellemes izgalma például a gyermekek részéről tapasztalt gyengétség. Kellemetlen izgalma a hálátlanság. Vágya például a gyermekek és unokák emlékében tiszteletben tovább élni. Sérelme, Például neuraszténiánál az a kényszer gondolat, hogy a gyermekek megvetik, vén szamárnak, ostobának tartják, stb. Gyermekei nem tőle valók, stb. A komplexnek általában három fő tulajdonsága van. Egy érzékenység, szenzorikus tulajdonság, kettő aktivitás, motorikus tulajdonság, három nagyság. Ez a harmadik tulajdonság a komponens komplex kiterjedését jellemzi az én komplexben. Ha az egész én komplex egyenlő az egységgel, akkor a komponens komplexek nagysága egy-egy tört számmal fejezhető ki, melyeknek összege egy. Mind a három tulajdonság ugyanazon egyénnél is, és az élet folyamán többször is változhatik és változik. Normális érzékenységű, aktivitású és nagyságú komplex a kellemes vagy kellemetlen szenzációk hatása alatt hiperesztéziássá, vagy anesztéziássá, vagy hiperaktívvá, vagy inaktívvá, hipertrofiássá, vagy antrofiássá lehet. Megjegyzendő, hogy esetleg más alkalommal ugyanazon inger hatása alatt is ellenkező változások jöhetnek létre. Például a komplex kellemes izgalmai nem csak fokozhatják annak érzékenységét, aktivitását és nagyságát, hanem csökkenthetik is. Hasonlóan a kellemetlen izgalmak. A komplex egyetlen tulajdonságának a változása már megváltoztatja az egész komplex karakterét is. Nem szükséges sokat bizonyítgatni, hogy az én komplex komponens komplexei egymással sokféleképpen összefüggenek, és egyiknek az érdekeltsége érdekeltséget jelent a többiekre nézve is. A hír, hogy valakit előléptettek hivatalában, elsősorban a pénzkomplexét érinti. De érdekelve vannak többé-kevésbé, mint a többiek is. A növekedett jövedelemnek örül az egészségkomplex is, mert hiszen most már az egyén jobb ételeket, jobb ruhákat, jobb lakást szerezhet magának. Örvend a szexuális komplex, mert hiszen az egyén a nemi versenyben jobban érvényesülhet. Örvend az erkölcsi komplex, mert most már módjában lesz a családját pénzzel segíteni, és az új összeköttetések révén előbbre vinni. Örül a vallási komplex, feltéve persze, hogy az illető hívő, mert több pénzt áldozhat misére, búcsúra, stb., s így örök üdvösségének ügyén is javít. Az én komplex bármelyik komponense hipertrofizálhat a többi rovására, fiziológikus körülmények között is. A Don Juannak minden mellékes, csak a szerelmi sikerek fontosak. Edison életét a pénz és az ambíció komplex mozgatja. Az anakoréták csak az örök üdvösséget akarták elérni minden áron. Vallási komplex. Don Diego-nak legérzékenyebb komplexe kétségtelenül származása volt. Fai komplex. Ezek mellett a sematikus példakép felhozott egy komplexű emberek mellett, amilyeneket persze reálisan nem létezőknek kell tekintenünk, minden halandóban bizonyos individuális egyensúlyban van a fenti 4-6 fő komplex csoport. A domináló komplexet gyakorlott emberismerő rövid idő alatt bárkiben könnyen felismerheti. Napóleon fő komplexe az ambíció komplex volt. Emellett a szexuális komplex volt legerősebb. Chopiné a szexuális komplex. Beethovennél az erkölcsi, persze itt egészen más irányú, és a szexuális komplex dominált. Nála a szexuális komplex sérelmei kompenzáló módon növelték az erkölcsi komplex érzékenységét. D'Annunziónál valamennyi fő komplex érzékeny és betegesen hipertrofiás. Richard Strauss Heldenlébenje az ő ambíció komplexének terméke, Schnitzler művészetének középpontjában a nő áll. Az élet problémája nála a szexuális probléma. E művész uralkodó komplexe csak a szexuális komplex lehet. Goethe egyéniségében az összes komplexek csodálatos egyensúlyát és nagyszerű harmóniáját bámulhatjuk. Százait hozhatnánk fel a példáknak, de azt hisszük szükségtelen. Eléggé világos lehet mindenki előtt, hogy az én komplexben más összetevő komplex nem képzelhető. A bekezdésben található ismeretlenebb fogalmak, illetve nevek, anakorétáknak nevezték az üldözésektől elől a pusztába menekült korai keresztényeknek azon csoportját, akik úgy találták, hogy aszketikus életformájuk megfelel a kereszténység szellemének, és ezért később is a remete életformát választották. Don Diego Corneille Cid című drámájának egyik szereplője. D'Annunzio olasz költő és író. Schnitzler osztrák író és orvos, műveiben a szerelmet a mély lélektan módszereivel voncolgatja. Az egyes komplexek tulajdonságainak különböző volta, a különféle individuumok szerint az én komplex maga végtelen sokféle lehet. Valóban végtelen sokféle emberi individuumot láthatunk, hiszen már egy komplex keretein belül is igen sokféle kombináció lehetséges. Például lehet a szexuális komplex egy normális érzékenységű, normális aktivitású és normális nagyságú, kettő hiperasztéziás, normális aktivitású, normális nagyságú, három aneszteziás, normális aktivitású, normális nagyságú, négy normális érzékenységű, fokozott aktivitású, normális nagyságú, öt normális érzékenységű, csökkent aktivitású, normális nagyságú, hat normális érzékenységű, normális aktivitású, hipertrofizált, hét normális érzékenységű, normális aktivitású, atrofizált, stb. A kombinációk száma csak itten 17, az összeseknél végtelen. Természetes, hogy ez a felsorolás, amellett, hogy sémás, csak logikailag igaz. A valóságban egy komplex hiperasztézia esetén ritkán találkozunk normális terjedelemmel és normális aktivitással. Rendesen fokozódott a komplex aktivitása is és terjedelme is. Viszont lehetséges, hogy az egyénnek például a szexuális komplexe hiperasztéziás és amellett inaktív is. Vagyis aktív ugyan, de az aktivitás nem tudja adekvát módon kiélni magát, például egy nő megszerzésére vonatkozó célszerű motoros műveletekben. Szóbeli udvarlás, szerelmi támadás, csók, ölelés, stb. Éppen a komplex hiperasztéziája miatt. A komplex számára tudnillik a visszautasítás olyan nagy sérelem volna, hogy a psziché már előre védi magát ennek még a lehetőség ellen is. Gátlás. És a megfelelő motoros működéseket inkább nem hozza létre. A nő számára a szexuális komplex sokkal fontosabb, mint a férfira nézve, mert magában foglal két más komplexet is. Az igazi nő a házasságban találja meg a szexuális érvényesülést, de egyúttal a pénz és ambíció vágyának kielégítését is, miután számára a házasság egzisztenciát és erkölcsi sikert is jelent. Ismételjük, az erkölcs szó itt az ambíció fogalmát jelöli. Ha fordítva volna a dolog, akkor a szexuális komplex a férfi számára volna döntő fontosságú, és nem a nőnek. Azok a hölgyek, akik mint énekesnők, festőnők, zeneszerzők akarnak boldogulni, pénzt és dicsőséget szerezni, tehát akiknél egy-egy erős anyagi és erkölcsi komplex organizálódott, olyan kivételek, amelyek megerősítik a szabályt. Ha a női nem, valaha teljesen függetleníteni fogja magát a férfitól, tehát ha a nő számára a szexuális boldogulás nem fogja jelenteni egyúttal az anyagi és erkölcsi boldogulást is, akkor természetesen minden meg fog változni. Addig azonban egészséges nőnél az én komplex körülbelül egyenlő a szexuális komplexszel. Nagyon érthető tehát, hogy a hisztériás neurózisok nőnél úgy szólván kizárólag a szexuális komplex önvédelméből keletkeznek. A konverziót mindig a komplex védekezése hozza létre. Miért? Mert más érzékeny komplex nincsen. Amennyiben azonban volna, természetes, hogy ennek a komplexnek az érzékenysége és érzékenykedése épp úgy produkálhat konverziót, azaz hisztériás szimptomát, mint általában a szexuális komplexé. A komplexek egymáshoz való funkcionális viszonyát, mint említettük, elsősorban a kölcsönösség jellemzi. Ennek egyik jelensége a kompenzáció. A komplexek kompenzatórikus viszonyban vannak egymással. Az egyik komplex sérelme növeli a többieknek vagy közülük egynek érzékenységét. Továbbá csökkentheti vagy növelheti a többi komplex aktivitását. Például, igen gyakori, hogy a szexuális komplex sérelme, visszautasítás vagy viszonzatlan szerelem fokozza az erkölcsi vagy ambíciókomplex aktivitását. Kedveseink, apa, anya, testvér, halála, amely szintén a fajfenntartási komplex sérelme, igen alacsonyra csökkentheti az önfenntartási komplex érzékenységét. Az egyén indolens lesz az életét fenyegető veszélyekkel szemben, nem törődik az egészségével, testének tisztán tartásával, stb. Ugyancsak az apa és anya halála, tehát a szexuális komplex sérelme gyakran hirtelen megnöveli a szexuális komplex aktivitását. Az egyén egyszerre intenzíven utódot óhajt, pszichikus és fizikai potenciája is megnő, stb. Közismert tény, hogy temetések után a bánatban végleg elgyötört anya vagy apa gyakran kitűnő étvágyja lesznek. Mindenki megfigyelhette ezt. A szexuális gyermekkomplex sérelme itt kiváltotta az önfenntartási komplex fokozott aktivitását. Hasonlóképp gyakori, hogy az erkölcsi komplex sérelme, ambíciókban való csalódás, karrierkudarc, a szexuális és az önfenntartási komplexet stimulálja tevékenységre. Az egyén falura megy, sportolni kezd, testi kényelmének él, megházasodik, és a gyermekek nevelésére fordítja minden gondját. Más példa. Tannhausert elátkozza a pápa. A vallási komplex halálos sérelmet szenvedett. Ez a trauma aktiválja a szexuális komplexet. A dalnokot mohó vágy szállja meg az istennő után. Vissza akar menni a Vénusz-hegybe. A Vénusz-hegy a német népmondában és költészetben több hegynek a neve, amelyekben Vénusz istenasszony tartja udvarát, s az oda bejutott halandók élete örökös vigasságok és élvezetek között telik el. Tannhauser, a német dalnok, történetének több feldolgozása ismeretes, leghíresebb Wagner operája, már egyszer e hegy lakója volt, de megunta az ott folyó életet, elment a pápához, s kérte, hogy oldozza fel bűnei alól. A pápa azonban nem volt hajlandó erre, mire Tannhauser végleg visszatért a Vénusz-hegyre. Normális emberben az egyes komplexek érzékenységét, aktivitását és nagyságát bizonyos átlagos közepesség jellemzi. Szenzorikus szempontból vizsgálva az ilyen képzelt normális egyén komplexeit azt találjuk, hogy a legérzékenyebb a szexuális komplex, a legkevésbé érzékeny az önfenntartási és anyagi komplex, még kevésbé érzékeny az erkölcsi komplex. Motoros szempontból legaktívabb a szexuális és az önfenntartási, kevéssé aktívabb az anyagi, és legkevésbé ilyen az erkölcsi komplex. Nagyság szempontjából talán rajzzal ábrázolhatnánk a komplexek normális viszonyát. Ha így módon jellemezve a komplex nagyságát, színezéssel érzékeltetnők a komplex érzékenységét és árnyalással a komplex aktivitását, akkor az egyént, mindazok alapján, amit róla tapasztalhatunk, az én komplex színes rajzával karakterizálhatnók. Például egy fiatal ügyvéd karakterét, aki meglehetősen szexuális és sokat törődik az egészségével, eléggé ambíciózus, kevéssé pénzvágyó, gyengén nacionalista és hitetlen, a következő kép rajzolhatjuk meg. A színezésnél a komplex érzékenységét háromféle színnel lehetne jelölni. Mondjuk anesztézia kék, normális érzékenység fehér, hiperasztézia piros. A komplexek érzékenységének megmérésére szolgál az asszociációs vizsgálat, reakciós idő és a pszichogalvanikus reflex. Az egyént egy 1,4 és 2,8 volt feszültségű áramkörbe, egy-két leklans elembe kapcsoljuk bele, és valamelyik komplexét ingerszóval vagy testi ingerrel izgatjuk. A testi inger is a komplexekre hat. Egy tűszúrás például az önfenntartási komplex körébe esik. Azt mondjuk, vád merült fel ellene, panaszt hallottunk reá, vagy tűvel megszúrjuk, stb. Akkor a közbeiktatott Depress Darsonval féle galvanométer kitéréssel jelzi a komplex izgalmának a fokát. A komplex aktivitását mérni nem tudjuk, Erről legjobban az egyén cselekedeteinek latolása és a pszichoanalízis világosítanak fel. A komplex nagyságára szintén csak az előbbi kettőből következtethetünk. Egy pszichotikus beteg tökéletes analízisét akkor adhatnók meg, ha ismernők egész életét és mindazokat az apró, de fontos eseményeket, amelyek az ő én komplexét valaha érték. Ezek az események azok, amelyek az egyéniség fejlődésére döntő befolyással vannak, és mintegy lerakják az egyéniség endopszichikus reflexberendezésének a húzalait. A hisztéria analízis ezeknek az összebogozott abnormis fekvésű húzaloknak kifejtésével foglalkozik. Egy hís neurózis sémásan úgy képzelhető, hogy a hisztériás egyén én komplexének beteges érzékenysége és beteges túlvédekező képessége a traumák hozzájárulásával egész sorát teremtette meg az abnormis endopszichikus reflex működéseknek. Ezek közé tartozik a szimptóma is, és így ezeket a húzalokat összecsomózta. A hisztéria analízis a csomó kibogozásával foglalkozik. Valószínű, hogy a hisztériásnál nem csak a nagy és kellemetlen szenzációk, a traumák hoznak létre ilyen abnormális endopszichikus reflexeket, hanem a kisfokban kellemetlen, kisfokban kellemes és nagyfokban kellemes szenzációk is. Az analizálónak mindent revideálni kell. Mihelyt teljesen öntudatba hozta az illető szenzációt és a hozzátartozó képzeteket, amelyeket annak idején az én megfelelő módon fel nem dolgozott, már ezzel létrehozta az illető szenzációnak megfelelő normális, endopszichikus, adhok reflexmechanizmust is. Sajnos nem mindig sikerül, sőt, helytelen volna tagadnunk, hogy az analizálással ártani is lehet. De az analízist műtétnek kell tekintenünk, hozzá olyannak, amelynek módszerei, indikációi még nincsenek kidolgozva. Melyik orvos állíthatná, hogy van műtét, amely nem jár kockázattal? Paranoiánál az analízis hasztalan. Már évszázadokkal ezelőtt megkísérelték a paranoiást kibeszéltetni. Mint ahogy a pszichoanalízis és a lereagálás is igen régi. Jó orvosok mindig csinálták. Az a pápa, aki elrendelte a fülbegyónást, bizonyára meg volt győződve ennek a pszichoanalizálásnak, ennek a lereagálásnak gyógyító értékéről. Az eredmény a paranoiánál negatív volt. Miért? Freud megfelel a kérdésre. Azért, mert a patológikus reflexberendezés a paranoiásnál már véglegesítve van, meg nem változtatható. Az egyénben egy egész reflexrendszer keletkezett, az én komplex rosszul felfogott érdekében, amely az én komplex érdekeit, mint egy csodálatos erődítmény óvja, és többé nem változik. Hogyan, kérdezhetné valaki, hát érdeke a paranoiásnak azt képzelni, hogy üldözik, hogy az életére törnek, hogy megrontják? Érdeke a melankóliásnak azt hinni, hogy nagy bűnt követett el, és a föld legnyomorultabb teremtése, stb. Igen. Az én komplexnek valaha érdekében állott, hogy inkább ezt a sérelmet fogadja el, mint valami más nagyobbat. Megmenekült a másiktól, de pszichózissal fizetett érte. A pszichotikus ilyen formán ahhoz az üldözötthöz hasonlít, aki a tűz elől a vízbe ugrik. A kisebbik rosszat, tehát a jobbat választja. Ezzel eleget tesz az élet törvényének, a reflex törvénynek, a célszerűség elvének, az én komplex érdekeinek. De mi lehet rosszabb és kellemetlenebb, mint a melankóliás, kínzó önvádlásai és egyéb téves eszméi? Ez csak nem célszerű. De igen, ezek is az én komplex védekezését célozzák. A neuraszténiás attól fél, hogy egy adott helyzetben kudarcot vall, tehát azon aggódik, hogy ez meg ne történjék. A demencia szenzilisben szenvedő folytonosan a pénzét félti, és mindenkit tolvajnak néz, azt óhajtja tehát, hogy meg ne lopják, hogy kára ne legyen. A paranoiás a képzelt üldözőktől retteg, és a hallucinált hangokra felel, szitkozódik, mindezt miért? Hogy ne öljék meg, ne tegyék tönkre, ne kínozzák. Az én komplex tehát itt is a saját érdekeivel foglalkozik. hogy ez óriási szenvedésébe kerül, hogy a dologra roppantul ráfizet ez a patológikus, az kétségtelen, de principiálisan nem célszerűtlen. Miért nem célszerűtlen? Egy fiziológikus példával, amely nem akar analógia lenni, megvilágíthatjuk ezt a dolgot a másik oldaláról. A példa, persze sematikus, az altruistáé. Az az ember, aki másokért fáradozik, dolgozik, altruista. Miért teszi? Azért, mert neki az kellemetlen érzéseket okoz? Mert az én komplexet gyötörni akarja? Nem. Hanem mert én komplexe olyan berendezésű, hogy annak ez nagyobb eufóriát jelent, mint a saját érdekében végzett munka és fáradtság öröme. Vagy nézzük az anyát, akit az árvíz elragadott. Már fuldoklik, de utolsó erejével föltartja a víz fölé gyermekét. Önfenntartási komplexét halálosan megsérti, és mégis ezt kellett tennie, mert a fajfenntartási, szexuális komplex, amelynek a sértetlensége sokkal fontosabb, automatikusan létrehozza ezt a cselekedetet. A célszerűség és a gépszerűség az egész reflex folyamatban eklatánsan demonstrálódik Tugovics Titusnál, aki a mélységbe rántja a törököt. Az önfenntartási komplex érdekeit elnyomja a nála sokkal érzékenyebb erkölcsi és faji komplex érvényesülése. Sokkal elviselhetetlenebb volna neki a szégyen, hogy gyávának látszassék, sokkal jobban vágyik a hősi dicsőségre, mely halála után be fogja ragyogni a nevét. Sokkal inkább fájna neki a nemzet leigázása, faji komplex, mint a saját életének a pusztulása. A harc, a háború, az állandó veszélyben való élés egyébként is lefokozza az önfenntartási komplex érzékenységét. Egy másik lefokozó momentum a túlvilági életben való hit. Dugovics Titus tehát nem cselekedhetett volna másképp, mert végeredményben ez a cselekedet, az ászlót hozó török magával rántása a várfaláról felelt meg leginkább az adott helyzetben a teljes énkomplex valódi érdekének. Azoknál a pszichózisoknál tehát, ahol a beteg folyton az énkomplex kárával, veszélyével bíbelődik, háromféleképp is megmagyarázhatjuk ezeknek a kellemetlen, tehát célszerűtlennek látszó pszichikus életműködéseknek célszerűségét és szükségszerűségét. 1. Az énkomplex előre védi magát a képzelt veszély, baj, betegség, üldözés ellen. A védelem nem ér célt, sőt indokolatlan, mert hiszen nincsen üldözés és nincsen semmi szervi baj. A védekezés azonban, mint akció, mégis tagadhatatlanul célszerű. 2. Az én komplex az önvádlások és a kellemetlen tartalmú téves eszmék által, amelyek ugyebár csak az én komplex valamelyik komponensét sértik, kompenzáló módon megvédi az én komplexnek ismeretlen okok miatt jobban féltett, tehát érzékenyebb részét. Éppen úgy, ahogy Dugovics Titus az önfenntartási komplex halálos sérelme árán megvédte a másik két fontosabb komplexet. 3. Végre lehetséges olyan sajátságos berendezés is, amelynél az egyik komplex sérelme a másik komplex számára egyenesen örömet, eufóriát jelent. A mazohista gyönyörűségét találja a veretésben, amely önfenntartási komplexét sérti, de a szexuális komplex számára nagyfokú és pozitív, kellemes szenzáció. Vannak emberek, kikre azt mondjuk, hogy örülnek, ha sértve érezhetik magukat. A mellőzés, megalázás, tehát az erkölcsi komplex sérelme, náluk bizonyos édes fájdalommal jár együtt. Melyik komplex az, amely az erkölcsi komplexnek emesérelmét igenli és szívesen fogadja? Valószínű, hogy a szexuális komplex. A mazohisztikus hajlamú egyén még a hasonló nemű részéről elszenvedett megaláztatást is automatikusan, ez a csökevényes homoszexuális komponens munkája felhasználja arra, hogy belőle a szexuális komplex számára gyönyörűséget merítsen. Ezek a példák alkalmasak arra, hogy az elmebetegek pszichikai életfolyamataiban, amennyiben azok nem látszanak célszerűnek, mert hiszen nagy szenvedésekkel járnak egyik vagy másik komplex számára, felismerhessük a célszerűséget és a szükségszerűséget éppen úgy, mint ahogy például egy nagysági paranoiában szenvedő betegnél ezt minden bizonyítás nélkül felismerhetjük. Ezek után a psziché ép és kóros életműködéseinek tanulmányozásából szerzett tapasztalatainkat a következőképpen foglalhatjuk össze. 1. Az én komplex 4-6 komponensből van összetéve. A komponens komplexek parciálisan hipertrofizálhatnak és atrofizálhatnak, aktiválódhatnak és inaktiválódhatnak, hiperesztéziássá és anesztéziássá válhatnak. Ezek a változások épp úgy, mint az egész én komplex összes életműködései célszerűen és gépszerűen mennek végbe. 2. A komponens komplexek között sokszoros összefüggések találhatók, úgyhogy egy komponens komplex sérelme bizonyos fokig érinti az én komplex összes többi komponenseit is. 3. A komponens komplexek egymással kompenzatorikus viszonyban vannak. Például az egyik komplex sérelmét ugyanazon komplex aneszteziája, inaktiválódása, atrofiája követheti, míg ugyanakkor egy másik komplex aktívabb lesz és hipertrofizál, egy harmadik pedig esetleg hiperasztéziássá lesz. A kompenzálásnak e legközönségesebb típusa mellett több más típus lehetséges, ezek száma aránylag kicsiny. 4. A pszichózis abnormis lelki reflex működés, mely főleg az én komplex abnormis, 1. kellemes, 2. kellemetlen, 3. mindkét fajta izgalmaiban nyilvánul. Az én komplexnek eme izgalmai mellett szükségképpen más reflex működések is megváltoznak, illetőleg megváltozhatnak. 5. A pszichózisra diszponált egyén én komplexe hiperasztéziás. A hiperasztéziás komplex célszerűtlenül a túlságig védi magát. Ez okozza a konverziókat és a komplexek állandó patológikus izgalmi állapotait. Ennek a patológikus érzékenységű én komplexnek az élete a pszichózis. 6. A célszerűség és gépszerűség minden reflex működés, illetőleg életműködés principiális tulajdonságai a pszichózisokban, bár sokszor nagyon el vannak burkolva, mégis mindig felismerhetők.